Szeretettel és örömmel köszöntelek mindnyájatokat, és elnézést, hogy csak az igehirdetésre tudtam megérkezni, de hát hosszú lenne elmesélni, hogy így is milyen fizikai és egészségügyi problémák léptek föl, meg forgalmi akadályok, amiket nagyon nem láttunk előre, és igyekeztem, hogy ne kelljen késsek. Úgyhogy külön kértem a Jóistent, hogy tényleg az ilyen sietésből fakadó zaklatottságot vegye el. Arról szeretnék szólni ma közöttetek, hogy pont ez a reggeli helyzet is úgy azon arra indított, hogy tovább gondoljam, hogy vajon, ahogy Pál írja a Korintusi levélben, a 15. fejezetében, hogy hordjuk vagy hordtuk a földi ábrázatját világ szerint, és hordani fogjuk a mennyeiek ábrázatját is. És az utóbbi időben sokat töprengtem azon, hogy ennek a világnak annyiféle terheltsége van, meg válsága van, meg probléma csomagja van. Tehát külön előadásokat lehet tartani arról, hogy gazdasági válság, ökológiai válság, járványügyből fakadó ellentmondások, és sorolni lehet, és hosszan, tehát az emberi agy képtelen felfogni azt a rengeteg információt, amit be lehet gyűjteni, de hát mind ennek a világnak az ábrázatjáról szól. Vajon egy ilyen leterhelt, és az idegpályáinkat, gondolatunkat, érzelmeinket leterhelő világban hogyan tud kialakulni egy olyan emberi élet, amelyik a mennyei ábrázatát hordja. Gondolkoztatok ezen? Én ezen sokat töprengek, hogy beszélgessek hétköznapi emberekkel úgy, hogy ez a világ elmúlik, és ennek kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ez hogy mondjam el úgy, hogy ne mondják azt, hogy köszönjük szépen, elegem van a vallásosokból, meg ebből, meg. Tehát, hogy ne okozzak előítéletet. Hogy lehet úgy evangéliumot hirdetni, hogy az emberek inkább fölfigyeljenek rá, mint hogy előítéletek miatt becsukjanak valami ajtót. Akár egy kis személyes, egyszerű beszélgetés, akár úgy, hogy valaki odaáll egy kamera elé, és százaknak, ezreknek mondja el. És mindenki megosztott. Látjátok, hogy bárki bármit mond, vannak mellé, és vannak ellene állók. És nincs egy olyan üzenet, amire azt mondaná mindenki, hogy igen, ez az a tiszta evangélium. Vagy amikor ez hangzik el, hogy igen, ez a tiszta evangélium, azt mondják, hogy nem az. Ahogy Jézusnál is. Sokan azt mondták, hogy jó ember, mások pedig, hogy nem, hanem a népnek hitetője. Sokat töprengek ezen, hogy az ilyen ellentmondásosságok között hogyan lehet valami tisztát kibontakoztatni, valami igazat kibontakoztatni. Hát mi is tudjuk, hogy mennyi minden saját személyes terheltségünk van, amiből igényeljük azt, hogy az Isten gyógyítson, neveljen. Szoktuk mondani, és legutóbb is, mikor itt voltam közöttetek, úgy emlékszem, hogy talán délutáni beszélgetésben ez elő is jött, hogy vannak olyan szavaink, amelyek egy kicsit érzékenyen érintik a benső világunkat, mert az elvárás, a szintek, hogyan is vannak az ember életében, és mindenki elkezd úgy gondolkodni, hogy itt még én nem tartok, és nincs olyan teljesítményem, mint másnak. Én nem raktam le annyit az asztalra, nekem még ennyi hibám van, még nem értem el ezt meg ezt, és elkezdünk úgy gondolkozni és úgy fogalmazni, minthogyha a mi emberi összeszedettségünk, értelmünk, igyekezetünk, akaratunk, célunkon múlna az, hogy itt mi fog történni. Na, hogy valaki félreértsen, én nem mondom, hogy ezen nem múlik. De olyan sokszor, és Jézusnak egy gondolkodás módjából fakadó néhány mozzanatra szeretném a figyelmeteket felhívni még, mielőtt tovább mennék, hogy Jézus, ahogy beszélget a Samári asszonnyal, azt mondja neki, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát. Azt mondja Nikodémusnak, hogy szükség néktek újonnan felülről születnetek. Elmondja Jézus például a példázatát, az első, a magvető példázatát, amiben ott van az, hogy a földbe először is valamit kívülről kell beletenni, hogy ott történjen valami, és a végén gyümölcstermés. Nem a földet szoktuk ugye a gyümölcstermésre szólítani. És sokat töprengek ezen, lehet, hogy ismeritek is, mert meg szoktam szólaltatni ezeket a gondolatokat, és úgy érzem sokszor, hogy a tanításainkban, igehirdetéseinkben is jó lenne tisztázni azt, hogy az emberi élet olyan, hogy az ember a saját akaratából, teljesítményéből, elgondolásaiból nem képes csak földies vallásosságot, földies istentiszteletet előhozni, ami állandóan is mindig valahogy önzéssel és bűnnel fertőzött marad. Míg a legragyogóbb vallásos teljesítményeink is könnyen bűnnel fertőzöttek maradnak. És lehet, hogy még keményebben kéne fogalmazzak. Mondhatnám azt, ahogy ugye a 88-as üzenetben fogalmazók mondták, hogy minden, amit mi létre tudunk hozni emberileg, bűnnel fertőzött. Mondhatnám ilyen egyszerű nyersességgel is. Csak nem akarok bántó sem lenni. De amikor az ember erre rájön, és sokat küzdök ezzel magamba, és töprengek, hogy hol van és miben van a megoldás, hiszen most egy ilyen pusztuló, ilyen elmúló világban, hát hogy lehet örömhírt hirdetni? Ahogy Jézus mondja, hogy a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik, örömhíre hirdettetik az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jöv el a vég. Ugye ti is hallgattok olyan igehirdetéseket, vagy előadásokat, ahol le tudjuk vezetni, hogy ennek a földnek már mennyi ideje van hátra, vagy mire nem képes már, tehát élhetetlenné válik a föld, és erről vannak tudományos értekezések és oldalak és előadások. És érdekes, hogy Jézus itt Máté 24. fejezetében, talán nem tudom, ha megkérdezem tőletek, olvasgattátok már ugye Máté 24. fejezetét úgy magatoknak otthon. Nem tudom, felfedeztétek-e azt, hogy ez a 24. fejezetben elmondott beszéd, ugye a 25. fejezettel folytatódik, és a 24. fejezetben elmondott és leírt beszéd nem egy egyenes vonalú gondolatmenet, hanem többször visszatér. Halad előre, megint visszatér. Próbáljátok meg így elolvasni, hogy mi az, amikor visszatérő gondolatokkal találkoztok. Mi az, amikor visszatér és újra tárgyal. Ugyanolyan történelmi időszakot, csak egy más nézőpontból. Ez fontos, mert a párhuzambállítás megerősíti a másik gondolatot, és kiegészít, és érthetővé teszi. És amikor Jézus arról beszél, hogy a vég eljön, figyeljétek, hogy ezt nem a földi tragédiákhoz köti, hanem az ő országának az evangéliumához. Ugye lehet olyan beszédet tartani, és tudnék én is olyan beszédet tartani, hogy levezetném, hogy ez a föld hogyan fog zsákutcába futni. És ugye az embereket meg tudnám rémiszteni vele, hogy hogyan lesz zsákutcába futó ez a föld, és az emberek belátnak, mert logikusan végig lehet vezetni a gondolatot, hogy nincs megoldás. És ha emberileg összefogunk, akkor sincs megoldás. És az embereket ezzel vagy sokkoljuk, vagy ébresztjük, és ennek az egyensúlya érzékeny. És Jézus azért mondta, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész világon bizonyságul minden népnek. És akkor jöv el a vég. Ugye a nagy kérdés az, hogy hol vannak azok az emberek, és mi magunk a lelkünkben kívánunk-e ilyen emberek lenni, hogy ez a profétikus bejelentése Jézusnak, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jöv el a vég, ez a mi szánkból, vagy életünkből, ha nem a szánkból, akkor az életünkből, vagy valami módon hangozzék általunk. Erre hogy lehet készülni? Tudatosan? Milyen az, amikor valaki nagy lexikális tudással bír és elmond szöveget? Milyen az, amikor valaki nem tud, mert nem képes annyi mindent átlátni? Nem olyan a képességei nem olyanok, hogy 5 vagy 10 vagy 20 talentum, hanem éppen azt az egyet is elásni készül, mert úgy érzi, hogy olyan kicsike ő. És lehet, hogy az Isten pont őre bízná. Arra az egyre. Azt, hogy menj, mondd el, hogy mit cselekedett veled az Isten. János apostolnak akár az evangéliumát, akár a levelét, ha olvassuk, az elején, valami olyasmit találunk, hogy Jézusról, mint nagyon személyesről beszél. Nem egy tudományos, nem egy távoli, hanem azt mondja, hogy akit láttunk, akit hallottunk, akit fogtunk, az élet igéjéről, róla szeretnék szólni. Tehát aki ott volt velünk, akit hallottunk, akit érintettünk, aki keresett bennünket, aki megszólított, akiről tudjuk, hogy mit mondunk. Nem azért, mert olvastunk róla, hanem mert vele voltunk. És ugye Jézus visszatért a mennybe, és a János evangélium a 17. fejezetében olvasható imájában olyan különös azt olvasni, hogy Atyám, én te hozzád megyek. Ők pedig itt maradnak ezen a világon. Tartsd meg őket a te nevedben, mert én te hozzád megyek, de ők itt lesznek ezen a földön. És nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És itt élünk, emberek között. Mindenki a maga küzdelmét vívja. És továbbra is marad a kérdésem, hogy tudunk mennyei ábrázattal élni egy olyan világba, ahol már ennek alig van értéke. Vagy azért van? Kíváncsi lennék a tapasztalataitokra, kisebb-nagyobb tapasztalataitokra, hogy az emberek között mi módon lehet kinyitni az érdeklődést, hogy és te, amikor csak úgy visszakérdeznek, hogy és te hogy küzded, te nálad hogy van ez? A visszakérdezés mire följön elő? Tudjátok, a legfontosabb kérdés, amit ennek a világnak az emberisége jó lenne, ha felfogna, hogy az Isten igazzá akar tenni mindenkit. Azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön, és az igazság ismeretére eljusson. És ennek az igazzá tevésnek, ahogy Pál mondta hajdan, hogy nem végeztem, mint hogy egész, hogy egyébről tudjak közöttetek, mint Jézus Krisztusról, mint pedig, mint megfeszítettről, valahogy úgy gondolom, hogy elég sokat, nem beszélhetünk elég sokat arról, hogy az Isten hogyan kíván egy embert igazzá tenni. És az a töprengésem jelent meg, hogy mi sokszor talán úgy gondolkozunk, hogy engedjetek meg egy kicsit fájó mondatot, mintha arról beszélgetnénk sokszor, hogy kell megcsinálnunk a hit általi megigazulást. Ugye értitek a mondat diszonanciáját. Miközben arra lenne szükség, ha hitről gondolkodunk, ha hit általi a megigazulás, ahogy a bibliai kifejezés van. És nyilván, ha sokat emlegetjük, akkor ez irritáló lesz. Minél többet beszélünk egy kifejezésről, és minél kevésbé érzi az ember, hogy erről csak beszélünk, és nem történik más, csak beszélés, annál inkább irritáló lesz. Mégis azt kell mondjam, hogy az Istennek nincs más terve, mint hogy ezt az emberi létet, ezt úgy fejezze be igazságban, hogy akit csak lehet, menekítsen. Az ő terve az, hogy minden. Csak tudjuk, hogy az emberi lélekben ott van az ellenállás, hogy nem akarok. Én hányszor akartam, és te nem akartad, ugye mondja Krisztus Máté 23. fejezetében. És amikor Jézusnak a jelleme bemutatásra kerül. Milyen az, amikor, és erről megint azt mondanám, hogy ne sajnáljatok semmi időt arra, hogy Jézus Krisztus jelleméről gondolkozzatok, imádkozzatok, kutassatok, elmélkedjetek, töprengjetek, de nagyon vigyázzunk arra, hogy ne a saját magunk által elképzelt Jézust lássuk magunk előtt, hanem mutasd meg, ugye Filip, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Tehát jó ez a kérdés, csak Jézus, emlékeztek, miért válaszolt Filipnek olyan finom feddéssel? Hogy Filip, mennyi idő óta veletek vagyok, és nem ismertél meg engem? Aki látott engem, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, hogy mutasd meg nékünk az atyát? Milyen az ő jelleme? Hát Jézus ott volt a tanítványok között, vajon fájt az ő lelkének, amikor Filip ilyen kéréssel állt elő? Hát nyilván a válaszából valami kicsendül, hogy annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. Mi akadályozza az embert ebben a megismerésben? Mi? A nyüzsgés, vagy a rossz látásmód, vagy a saját lelki állapotunk, vakságunk? Mit mondanátok erre? Mi akadályoz bennünket, hogy az Isten jellemét a maga tisztaságában lássuk? Lehet, hogy akár vitát kiváltó is lehetne az a gondolat, hogy ez az élet és a megigazításunk csak akkor működik jól, nem tudom, ezt ismeritek-e, vagy mondtam-e nektek, lehet, hogy szűkebb körben, egy nagyon egyszerű, régi felmérés, YouTube-ra ezt fölrakták, egy 1972-es fekete-fehér felvétel, ahol akkor 15 éves fiatalokat kérdeztek meg arról, hogy mik szeretnének lenni, milyen pályát, milyen életutat akarnak választani. És a 15 éves diákok nagy dilemmájáról volt, egy nagyon aranyos férfi pedagógus kérdezte őket, és ott akkor 1972-ben 15 évesek néztek vissza egy 5-6 éves kis óvodásokat megkérdező kis filmet. A gyerekeket megkérdezték, hogy mi leszel, ha nagy leszel. És a gyerekek mondták, hogy különböző foglalkozásokat mondtak. Az utca seprőtől, a varrónőn át, a sportolóig minden elhangzott. És megkérdezte a riporternő a kis óvodásokat, hogy és miért? Miért szeretnél az lenni? Tudjátok, vagy sejtitek, hogy mit válaszoltak ezek a gyerekek? Szinte refrénként jelent meg egy szó a gyerekek lelkéből, amikor még kicsik, 5-6 évesek. Mi lesz, ha elmondja az elképzelését, és utána következő kérdés, és miért? És ott volt szinte 80-90%-ban ugyanaz a válasz, tehát ellenőrizhető, mert ugye fölrakták ezt YouTube-ra, és egy nagyon aranyos tanulság van benne. Gyerekek, kimondják az igazi választ. Mert szeretek valamit csinálni. Ez volt mindig a refrén. Mert szeretem, szeretek, szeretem, szeretek. Tehát ez jött vissza, hogy mert szeretek ezt, mert szeretem azt. És olyan nagyon őszinte, látszik az arcukon, hogy jól esik nekik arról beszélni, amit szeretnek. A 15 éveseket is kérdezték, addigra az elmúlt. És mi van velünk? Az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Bocsánat, hogy egy kicsit itt megállok, csak érzékeltetni szeretnék valamit. Én ugye műszaki beállítottságú vagyok, és nemrégen megnéztem szintén, nem jellemző annyira, tehát nem reklámozni akarom itt a számítógépet, mert pont igen ellene szeretek beszélni inkább. Csak hát ugye ott találkoztam ezzel a jelenséggel, hogy egy autót valaki bemutatott, hogy az milyen. És a kommentelő között valaki írta, hogy lehet ilyen műszaki pontossággal és gyermeki lelkesedéssel beszélni. Na, ez a komment indított engem arra, hogy lehetne precíz értelemmel, világos, tiszta Isten értelemmel és gyermeki őszinte lelkesedéssel az örök életről, meg az evangéliumról beszélni. Amikor nem lexikális tudományt csinálunk, és nem értelmetlenül lelkesedünk. Már bocsánat, nem bután lelkesedünk. Hanem együtt van a kettő. És ezt egy műszaki világban meg tudja valaki csinálni. A Krisztus követőinél pedig hiányzik ez az arányosság. Hát az emberek értékelik. Miért nem értékelik azt, ahogy mi vagyunk, élünk, mozgunk emberek között? Mert valamelyik hiányzik. Vagy lelkesek vagyunk, és kicsit meggondolatlanok, vagy túl meggondoltak vagyunk, de egy kicsit olyan savanyúak, vagy szomorúak, vagy fásultak, vagy tehát valami aránytalanság alakul bennünk, de hát ezért kérdeztem az elején is, hogy ennek a világnak az ábrázatja ez, hát be akar kebelezni mindannyiunkat. hogy működik az, hogy lehet azt megélni, tapasztalni, hogy János apostolnál is olvassuk, hogy láttuk, hallottuk, érintettük, illettük, na róla van szó. Milyen az, amikor gondolkoztam ezen is, hogy vajon mi tudjuk az írásokat? Tehát írást tudók vagyunk. Jézus is írást tudó volt, csodálkoztak is rajta. A farizeusok és az írástudók pártját is ismerjük a Bibliából. Miért nevezték az írástudókat írástudóknak? Hát pont azért, mert ismerték. És Jézus mit mondott nekik? Ti kutatjátok, mert azt gondoljátok, hogy abban van a ti örök életetek, és nem akartok hozzám jönni. Tehát azt mondja, a személyesség hiányzik. A tudáshoz képest a személyesség. Figyeljetek meg az igében, hányszor találkoztok ilyennel, hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Ugye 34. Zsoltár. Vagy hogy mondja a levelekben, ha jól emlékszem, Péter, hogy mivel hogy ízlehetétek, hogy jóságos az Úr. Tehát, hogy mi tudunk, vagy ízlehetünk valamit. Illata van annak, ami készül a lelkünkben, vagy pedig lexikális tartalma. Tehát, ha valamit készítünk, akkor annak könyvíze van, vagy illata. Mert az illatot nem lehet ajtó mögé csukni. Egy könyvből pedig lehet precízen tanítani, de hát valaki, ha szakácskönyvből készít egy ételt, és nincs benne az a tapasztalat, akkor nem biztos, hogy úgy fog sikerülni. Ismeritek ezt a hétköznapi konyhai tapasztalatot is. Hogy lehet egy jó szakácskönyv, mégse úgy sikerül. Ahhoz kell valami, amit az ember úgy érzékel, hogy ami a kezében van, amit belerak, annak milyen arányai vannak, és milyen ízanyaga van, mert a másik, amit máshol vett, másképp van. Nem annyi kell belőle, mert az más ízű, meg másod. Tehát hogy ismeri fel az ember, hogy ott abban a helyzetben ki és mikor és hogyan lesz kíváncsi, vonzó, de milyen az a krisztusi illat? Én ezen sokat töprengek, és tudjátok, a hit általi megigazulásnak az első lépését én ebben látom, hogyha valaki valamiért meg tudja szeretni Krisztust, akkor abban elindul az igaz élet utáni vágy őszintesége. És ez nem tudás kérdés. Ez nem annak a kérdés, hogy ki hol járt iskolába, vagy ki milyen vallású. Olvashatjuk a Nagy Küzdelem című könyvben is, hogy Babilont megtestesítő egyházakban az Istennek népe van, akik elégedetlenek a saját egyházuk állapotával, mert nem találják benne Krisztust. Nagy küzdelem, keressétek meg ezt a gondolatot. És az Isten szeretné őket megszólítani, na de azt a Krisztust keresik, akit mi ismerünk. Mi jó Krisztust ismerünk? Jól ismerjük azt a Krisztust, akiről beszélünk? Hogyan kérdezzem, hogy valahogy a Krisztus ismeretének a gazdagsága, hogy Pál fogalmaz, amikor azt mondja, hogy mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, csak hogy a Krisztust megnyerjem. Hányszor ajánlotta Krisztus magát, maradok a nikodémusi történetnél, és kövess engem. Tehát Jézus kit kínál föl önmagát? És a gazdag ifjúnak nem ér Krisztus sokat, mondjuk így. Nem ér annyit, mint a vagyona. Hol van az a Krisztus, aki után vágyik ez a világ? Ugye van is egy ilyen, ugye a régi Jézus életek könyvnek, tudjátok, ez volt a cím, hogy a világ reménye. Na de hát ez a világ reménykedik Krisztusban? Melyik Krisztusban reménykedik? Mert azt mondja Jézus, hogy hamis Krisztusok támadnak, és sokakat elhitetnek. Sokféle Krisztus lesz, és sokféle Úr, és sokféle hitetés Krisztus nevében. És ezért a mi felelősségünk szép, és ezt a szót óvatosan mondom, hogy ismerjük meg olyannak Krisztust, aki amikor visszatér az ég felhőiben, akkor örömmel mondhassa mindaz, akivel találkoztunk, akinek képviseltük őt, hogy ime a mi Istenünk, akit mi vártunk, aki megtart minket. Igen, őt vártuk. Olyan. Tehát ne érjen senki csalódás miattunk. Ugye, ahogy a római levélben mondja Pál a második fezetében, hogy ne miattunk káromoltasson az Isten neve az emberek között. És én is hallgattam igehirdetéseket, beszédeket, és úgy összekapcsolódnak néha a gondolatok, és olyan különös volt ezt mástól is hallani, én néha olyan nehezen mondom ki ezt, hogy azt látom, hogy a legnagyobb csalódást a történelem végén a vallásos világ kapja. Akik tudatosan visszautasítják Krisztust, azoknak nem lesz csalódás, azok egyszerűen csak nem akarnak vele találkozni. A legnagyobb csalódás a vallásos világot fogja érinteni, mert ismerjük a példázatból is, és más igehelyekből is, hogy milyen az, hogy nem a te nevedben. Meg Uram, Uram, nyisd meg minékünk. Tehát Jézus megjeleníti a történelem végi vallásos embereknek azt a fajta örök életvágyát, ami mögött egy dolog hiányzott. Az a Krisztus, akit ők maguk vetítettek, de nem aki él és van. Nem ismerték meg őt olyannak, amilyen. Nem ismerték őt abban a szolgálatban, amit végez. Nem azt látták Krisztusban, ahogy ő magát szeretné bemutatni. Nem az érdekli az embereket, hogy hol van most Krisztus, és mit csinál? Hogyan érint bennünket ő? Hogy lehet közünk hozzá? Hanem mindenki Krisztusból akar már nagyságot kovácsolni a maga javára. Az én Krisztusom jobb, mint a tied. Az én vallásom jobb Krisztusú, mint a ti vallásotok Krisztusa. Vagy egyeztessük a Krisztusainkat. Nem olyan nagy különbség van a két Krisztus, vagy az öt, vagy a tíz, vagy a száz Krisztus elképzelés között. Vagdossuk le a széleit, a sarkait. A szeretetéből is, igazságából is nyugodtan vegyünk el, hogy mindenki beleférjen. Tehát milyen jellegű gondolkodási módok, sémák jelennek meg az emberekben, és beszélgetés közben ez kiderül. És hogyan állok hozzá? Olyan sokszor töprengek azon, hogy hogy kell olyan igazi, keresem ezt a szót, mert a mi magyar szavunk azt mondja, hogy intelligens. De van ennél talán, ha Bibliát olvasunk, van ennél talán szebb szó is, tehát ha úgy tetszik, milyen az a Szentlélek általi befolyás, amit tényleg olyan isteni intelligenciának lehetne hívni, hogy ne roncsuk el a bizonyságtevésünket, akármit is csinálunk. És mi van, ha hibázunk? Ne hibázunk? Tudjátok, hétköznapi emberek között is sokat forgulódok, és olyan érdekes hallani, ahogy mondják, vigasztalásképpen, hát aki dolgozik, az hibázik. Igen, csak nem mindegy, hogy elrejtem, vagy kimondom, hogy nézd, nem így akartam, így sikerül, ki akarom javítani, helyre akarom hozni. És elfogadják. Nem okoz gondot? Miről beszéltem eddig? Mert elment az időnk. Arról, hogy Jézus Krisztus jellemének az arányosságát, ha nem látjuk, vagy látható bármi módon rajtunk, vagy általunk az emberek között, vagy mi sem látjuk őt, akkor nem lesz az emberek lelkének az a fajta kedves vágyakozása, hogy mert szeretem őt, mint a gyerekek, ahogy, mert szeretek ezt csinálni, azért akarok olyan lenni. Miért szeretnél örök életet nyerni? Ez fakad legjobb, mert szeretem Krisztust. És ő az örök élet adója. Nem egyszerű válasz. Azért akarok örök életet nyerni, mert ott jobb lesz, és levezetem, hogy mi lesz jobb, és mi lesz, itt most mi a rossz, és ott lesz mi lesz más. Tehát a körülmények után vonzódok, vagy vonzok másokat, vagy pedig egy személy, aki vonz engem, mert a jelenléte mindennél jobb. Mert ahogy Pál mondja, Krisztussal lenni sokkal inkább jobb, így fogalmaz a magyar fordításunk, mert a Krisztussal lenni sokkal inkább, mindennél jobb. Biztos? Mindenkinek? Mikor jó, mikor nem jó? Mi dönti azt el, hogy Krisztussal lenni szeretek, vagy nem szeretek? Azt mi dönti el? Tudunk gyönyörködni az ő jellemének a csodálatos és tökéletes arányosságában? Tudtok beszélni az embereknek egy olyan Krisztusról, aki szebb az emberek fiainál, ahogy a Zsoltár részlet mondja, hogy szebb-szebb vagy az emberek fiainál, kedvesség ömled ez a te ajkaidon. És nagyon fontos terület, amit az ellenség régóta támad, hogy az a Krisztus, aki a mennyben és ide a földre jövetelekor is a legszebb, legtisztább jellemet élte, mutatta, ez rosszul, hogy mutatta, mert élte. Ő nem mutatni akarta, hanem egyszerűen olyan volt, ami a szívében. Azt mondja, hogy a tervényed a keblem közepette van. A farizeusok külsőképpen akarták megtartani, ugyanarról a törvényről Jézus pedig azt mondta, hogy az a törvény a keblem közepette van, mert szeretem, ott is ott van. Ezt kedvelem. Kedvelem. Mitől kedveli meg? És hogyha látjuk Krisztus rövid időre, hogy kisebbé tétetett az angyaloknál is, sokat kívánom, hogy sokat töprengjünk azon, hogy mit jelent a Jézus hite. Mert a hit általi megigazolásnak van egy római levélben említett kulcs igéje. Emlékeztek, tudjátok kívülről, hogy megigazítsa azt, és be tudjátok fejezni, megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. A Jézus hitén érdemes, szükséges, jó, sokat gondolkodnunk. Nem magunkról, hogy jaj, én hogy fogok megigazulni, én hogy leszek jobbá, igazabbá. Én azt gondolom, hogy nem ezen van szükségünk, hogy töprengjünk, hanem ha rácsodálkozunk, az a szeretetteljes gyermeki őszinte rácsodálkozás, hogy hogy volt Krisztusban ez, vagy hogyan volt az ő megnyilatkozása olyan vonzó, olyan igaz? Honnan tudott ennek az embernek így válaszolni? Honnan tudta, hogy most menjen, vagy ne menjen? Vagy hogy kérdezzen, vagy hogy mit, hogyan nyilatkozzon meg? Honnan volt benne az a mennyei bölcsesség, hogy olyan igazán tisztán nyúlt emberi életekhez, vagy kérdésekre válaszolt, vagy éppen hallgatott? Tehát annyiféle megnyilatkozása megkérdezhető, hogy Krisztus, ezt miért így? Miért ezt mondtad? És itt miért hallgattál? És oda miért nem, miért, és ott miért nem mentél? Ott miért így beszéltél? Ott miért nem azt mondtad? Tehát tele lehetünk kérdéssel. És amikor emögött felfedezzük, hogy igen, azért, mert a lélek érzékeny, az emberi lélek, aki mellette van, érzékeny. Mondja a tanítványainak, sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. Tehát ki mondja azt is, hogy van, amit mondanom, csak nem bírod elviselni. Nem fájdalmat és nem terhet akarok, hanem gyógyítani. És az a Krisztus, aki kisebb idő, egy rövid időre kisebbé tétetett az angyaloknál is. Vajon ő hogyan, mi által élt olyan igaz, tiszta életet? És itt, ezen igen sok múlik, ezt tudjátok. Hogy azért, mert ő volt a Krisztus és természetes volt, akkor miért említi a Biblia néhány, de hangsúlyos helyen, hogy megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Jézusnak a földön emberfiaként milyen hite volt? Tudnánk erről beszélgetni? Van erről gondolatunk? Értjük, hogy ő eleshetett volna? Felfogjuk ennek a súlyát, hogy ő emberfiaként hitáltal élt igaz életet? Nem automatikusan, mert ő volt a Krisztus így is, úgy is. Hogy van ez? Tehát nem magunk körül forgolódó gondolatokra, hanem ő ránézve. Azt mondja, nézzünk a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra. Néha ott rajta kapom magamat, hogy magunk körül beszélgetünk. Hogy nekem hogy kell megcsinálnom valamit, hogy jobb legyek, és ilyen-olyan szinteket érjek el. És hosszan lexikális tudással el tudjuk mondani, és jegyzetelhetünk. De milyen az, amikor valami életszerűen, mint a latornál, emlékeztem, talán erről beszélgettünk is, amikor legutóbb itt voltam, hogy a latornál megvolt ez a gyógyulási folyamat ott, ami máskor hosszú, mondja is a Biblia, hogy akik mindenkor tanulnak, de az igazság ismeretére soha el nem jutnak. Megdöbbentő ez a bibliai megállapítás. Hát minek tanulnak mindenkor, hogyha az igazság ismeretére meg soha nem jutnak el? Tehát ez mire való akkor? Tehát hiába való tanulási folyamatok is léteznek. Honnan tudja az ember? Mi van itt? Én Ellen White-nál ezt a mondatot szeretném csak zárásképpen hangsúlyozni, nem zárójelbe tenni, hanem pont inkább aláhúzni, hogy ami minden embernél közös lehet, az egyszerű embernél, akinek, aki esetleg, bocsánat, hogy azt mondom, elitta már az értelmét is. Vagy a lexikális legnagyobb tudásúnál, vagy a nagy képességűek, akik minden gyorsan átlátnak, és kiváló képességük van. Vagy akik érzelmileg intelligensebbek, vagy akik tudásban nagyobbak, vagy akik műszaki beállítottságok, bármely embernél közös pont mi az? Az igaz élet utáni vágy őszintessége. Én ezt a mondatot, amit Ellen White-tól vettem, Nagy küzdelem című könyvből, ezt én azt gondolom, hogy csak akkor tudjuk befogadni, vagy másokkal való kapcsolat által kiváltani, hogyha ismerjük, és olyannak ismerjük Jézus Krisztus jellemét, az ő jellemének arányosságát, amilyen ő tényleg igazán. Figyeljétek, milyen az, amikor valaki Krisztusról beszél, de száraz. Vagy valaki, aki nem beszél Krisztusról, de úgy kínál meg a maga szegénységéből, hogy annak jó íze van, és nem beszélt semmit. Tehát milyen arányokat, milyen helyzeteket hozzak gyakorlati példákat, amiket esetleg ti is találhattok az életben. Hogy mi volt, vagy mi lenne az, és az emberek, minden ember talál olyat, ami tetszik neki. Tehát ezt már Dante 800 éve leírta, hogy nincs oly vad tan, meg bolond üdvigéret, mely próba nélkül hívét ne találná. Tehát a mai világban, én is érzékelem, a lájkok világa van, és néztem, hogy a YouTube is már letiltotta a dislike-ot, tehát ott már nem lehet, azt már odaírják, hogy azt majd mi elküldjük a te dislike-odat, elküldjük a felhasználónak, lássa az, hogy te nem tetszik. Csak tetszés nyilvánításra van beállítódva most már a világunk. Tetszést nyilváníthatsz, nem tetszést nem. Pedig ez a világ hamissal van tele. Tehát volna okunk nem tetszést nyilvánítani. Jelenések könyvének van oka leleplezni a hazugságokat és a hamisságokat. Na de miközben a hamisságot leleplezzük, Krisztus jellemének a szépsége látható, érzékelhető, tapintható, fogható, hallható. Mert az Isten országának olyan evangéliuma hirdetetik az egész világon, ami pont a szeretetről szól. Előtte, ami elfogy, arról beszél Jézus. De azt mondja, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Miben álhatatos? Éppen abban a szeretetben, amit Krisztus képviselt, amiből nem hiányzott sem az igazság, sem a tapintat, sem a tiszta arány, semmi nem hiányzott az ő szeretetéből. És én kívánom azt, hogy egy ilyen teljesítmény, tudjátok, tovább, ezt mondtam már máskor is, de én azt úgy gondolom, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az idegpályánk a földi léthez igazodik. És ez normális, és ez természetes, hogy a földi létünkben a teljesítmény kényszerek hatnak ránk. Tehát kis gyermekkortól fogva. Talán ezt mondtam, lehet, hogy emlékeztek, de ha ismétlés, akkor nézzétek el nekem. De talán nem árt ezt tudatosítani, hogy figyeljük meg, hogy az emberi idegpályáink arról szólnak, hogy tanuld meg, győzd le a másikat, tehát a verseny felvételinél szerezd meg azt a pontszámot. Tehát mindenhol bennünk van ez a teljesítményre való vizsgadruk. Tehát kisgyermekkor, és az izgalmaink is erről szólnak. És hát van egy ének, amit érzékenyen mondok, mert nem mindenki látja úgy, ahogy én, de a refrényét talán ismeritek, a mi közösségünkbe is ismerős sokfelé, hogy jaj, hogy remeg a szívem, vajon Jézus mesterem, meg lesz-e velem elégedve. Ezt van, aki pozitívnak tartja és szükségesnek, én a legnegatívabbnak tartom. Nagyon negatívnak. A hit általi megigazulás ellen dolgozik ez a fajta gondolkodásmód. Miért? Mert hogyha ez az énekszöveg rész igaz, ami beleülheti magát az érzésvilágba, hogy jaj, a vizsgán a tanár megadja már nekem, jaj, vajon Jézus a mesterem meg lesz-e velem elégedve. Rávetül az ének szövegre is, ami teljesítménykényszer gondolkodásunk. És még a hit általi megigazulást is megfertőzzük ezzel a fajta teljesítménykényszerrel. Majd, hogy ez a szint, az a szint, tehát haladunk-e. Nem. Krisztus kívülről akar teljesen belénk helyezni valami olyat, ami nekünk nincsen. Ehhez teremtő munka kell, nem a mi teljesítményünk, hanem az igazi élet utáni vágy őszintessége. És milyen az, amikor ez a folyamat egyszer csak az emberi idegrendszerben tudatosul, hogy Istenem, miért nem tudtál belőlem igaz embert formálni? Hát azért, mert én azt gondoltam, hogy kutatom az írásokat, megtanulom, levizsgázok belőle, és megigazolok. Nem jött létre. Mert nem így működik. Hanem szükségem van arra, hogy a lelkemben valami ragaszkodás, valami érzelmi őszinte vágy induljon meg. Vágyva várják az ő megjelenését. És ezek nem elmarasztalandó emberi érzések, hanem a legszentebb, legőszintébb, amire Ellen White is azt mondja a Nagy Küzdelem című könyvben, hogy az Isten az arra vágyik, hogy a jellemvonása iránti csodálat vonzza az embereket. Kedvenc idézetem, nem győzöm elégszer hangsúlyozni. Hogy Isten nem gyönyörködik a szolgai engedelmességben. Mert az, hogy jaj, hogy remeg a szívem, vajon Jézus mesterem meg lesz-e velem elégedve, ez arról szól, hogy ő a mester, én vagyok a szolga, és ő figyeli azt, és a végén elmondja, hát, na jó, rendben van, jöhetsz. Nem erről szól az örök élet. Mert nem én akarok üdvözülni, ő meg majd beenged. Éppen itt volt egy beszélgetésem ebben a teremben jó néhány évvel ezelőtt, amikor egy akkor 16-7 éves lány azt mondja, hogy ő neki olyan nyugtalan a lelke, mert úgy érzi, hogy ő, hogy az örök életre nézve valahogy olyan elmarasztaltnak érzi magát, hogy olyan vágyik rá, de úgy érzi, hogy ez reménytelen. És hogy ezzel az érzéssel mit csináljon. Csak egyetlen egy kérdést tettem föl neki. Gondolkoztam is, hogy olyan elevenen tette föl a kérdést, hogy mondom, ezt nem szabad gyorsalkodva, ezt nem szabad teológiailag megválaszolnom. Olyan őszinte volt a kérdése. És akkor azon úgy töprengtem, hogy mit lehetne mondani egy ilyen vívódó, őszinte kérdésre. És csak az a kérdés bennem is visszakérdezés formálódott, hogy figyelj csak, mit gondolsz, hogy Krisztus szeretné a te örök életedet jobban, mint ahogy te a magadét? Ezen gondolkozz. Ki szeretné jobban az örök életedet? Ő neked, vagy te magadnak? Tehát Krisztus úgy állott, hogy tehát ahogy a néha ilyen képies bemutatásban, hogy jönnek az emberek, elég torz ez az egész, tehát mondanám azt, hogy erre ne gondoljatok, amit most mondok, de be van mutatva, és lehet, hogy találkoztatok vele, de jelzem, hogy torz, hogy jönnek az emberek, és akkor jöhet balra, vagy ahogy a példázatban Jézus elmondja, hogy elválasztja a juhokat a kecskéktől, a gond, hogy erre olyan teológiai tanítást emeltek, ami a valósággal nem egyezik. Mert Krisztus jobban szeretne mindenkinek örök életet adni, mint ahogy az ember maga vágyik utána. Sokkal jobban szeretne nekem örök életet adni, mint ahogy én tudok vágyakozni. És akkor a bizonytalanságom, az érzésvilágom hol akad el? Ott, hogy valami olyasmihez ragaszkodok, ami tőle idegen. Csak ez az egy. Ami tőle idegen, ami oda nem való, amitől én is idegennek érezném magam, hogyha az életem része marad. Mert ott nem lesz, az ő jelenlétében az idegen, nem olyan ő. És ezért fontos az érzelmi azonosulás Krisztus jellemének a tisztaságával és tökéletességével, hogy érzékeltesse velem, hogy mi az, ami tőle idegen, és mi az, ami bele azonos. És ha valaki úgy gondolkodik, hogy szabad, nem szabad, az nem fogja megérteni azt, hogy mi az, ami neki öröm, és vele azonos, és olyan, és gyönyörűséges, és mi az, ami az ő lényétől távol, idegen, mert az életet tönkreteszi. És ez a világ az élet tönkretevésére neveli az embereket. De mi ne hordjuk-e világnak ábrázatát, hanem változzunk el a mi elménknek megújulása által, és záró mondatom újra, az igazi élet utáni vágy őszintességével nézzük meg Krisztust, a földi életét mint a mi hitünk fejedelmét. És hogy engedjük, hogy az, amilyen ő volt itt a földön, az létrehozza bennünk azt a vágyat, hogy Krisztuson igazíts meg. Tégy olyanná, mint amilyen te voltál itt a földön, és amilyenre a történelem végén szükség van, hogy emberek boldogan vágyjanak te utánad ebből a pusztuló világból. Amen. Szerető jó atyánk, ahogy még az ének szava is ezt hozták elő, hogy téged kérjünk imában, hogy valóban a te szeretetedben tudjunk összeforni, hiszen arról ismeri meg a világ, hogy a te tanítványaid szeretnénk lenni, és vagyunk, hogy éppen, ha nem vagyunk. Kérünk téged, jó Istenünk, hogy valóban nevelj bennünket olyan életre, amire először is mi rácsodálkozásunkat akarod megnyerni, hogy vágyjunk te utánad, hogy a te szereteted az valóban ébresszen bennünk viszont szeretetet, a te jellemed szépsége ébresszen bennünk vágyakozást te utánad, hogy ne pusztán az örök élet mulandó örökké valósága és a mulandóságtól való félelem hajtana bennünket, hanem te személyes jelenléted és a te jellemed szépsége utáni vágy, amiről sokszor olyan gyengék a mi belső elképzeléseink, fogalmaink, de erre van szükségünk ahhoz, hogy valóban az evangélium hirdettessen az egész világon bizonyságul minden népnek, amikor te eljössz, hogy az emberek érezzék és lássák meg, hogy hova lehet vágyakozni ebben a válságokban tarkított világról, és milyen a te jelenléted, hogy sokkal jobb az, amit te ígérsz, mint amit ez a világ. Add, hogy ebben a te képviselőid lehetnénk, és gyógyítsd a mi szívünket, a mi gondolatainkat is, az emberi kapcsolatainkat is, az egészségünket is, és mindent a te kezedbe szeretnénk letenni. Kérünk, hogy légy minden igaz, téged keresőnek és kereső imájának a meghallgatója az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.